eredményes élettalálkozó 2012. április 27-e. Örökké vagy soha?
Mert akkor még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. A Sanyi ma nem lesz, sajnos én vagyok a dublőre, ami zavarba ejtő, mert nem hasonlítunk. De igen, de csak... Ezért nincs kamera, igen. Mondja Attila, aki most rögzíti a felvételt, hogy nincs kamera. Ezt szoktam mondani, hogy Sanyit nem lehet pótolni, legfeljebb helyettesíteni, de még az is necces. Oké, de volt itt egy felhívásunk a gyülekezetünk épületével kapcsolatban, egy külön blogban van elhelyezve. Kérlek benneteket, akik hallgattok bennünket, és valamit is adott ez az egész eredményes élet találkozó nektek, hogyha úgy érzitek, hogy itt van valami érték, hogyha ha megváltozott az életetek, hogyha egy ismerősötöknek megváltozott az élete, vagy ha csak szimplán nem is vagy hívő, de szimpatizálsz ezekkel a dolgokkal, amikről mi beszélünk, akkor kérlek, hogyha gondolkozz, és hogyha van akár te, akár a környezetedben van olyan ember, aki tudna egy megoldást nekünk erre az épületre, akkor kérünk, hogy jelentkezz, és hogyha nem, akkor is csak hálásak vagyunk, hogyha forgatod ezt a szívedbe. És a legfontosabb, hogy kérlek, hogy imádkozzatok értünk. Ugye a Biblia szól gyülekezetért, és ezért az egész helyzetért. Oké, és kezdjük egy imával, azt hiszem, hogy ez a legcélra vezetőbb. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy ha bár nem tudjuk az életünk minden lépését, hogy mi fog következni, de ismerünk téged, ismerjük a jellemedet. Tudjuk, hogy a javunkat akarod, Urunk. Tudjuk, hogy szeretsz minket, és ezért bízhatunk benned. És nem is kell annyira előre látnunk. Nem csak fogjuk a kezedet, és megyünk. A kis lámpásunk csak egy méterre világít előre, de ott mindent látunk, Urunk, azon a méteren. És nem botlunk meg. De ha megbotlunk, akkor is te állsz a mi jobbunkon, és megsegítesz bennünket. És kérünk, hogy adj egy üzenetet. Szólj a szívünkhöz. Érints meg embereket rajtunk keresztül. És hirdesd az igazságodat, mert annyira sötét ez a világ, hogy kétségbe esetten szükségünk van rád. Köszönjük, Úr Jézus. Köszönjük te nevedben. Amen. Oké. Van egy üzenetem, remélem el fogom tudni mondani, de előtte van még egy gondolatom. Tévében láttam egy tudományos műsort, és a tudományost azt tehetjük most itt idézőjelben, és ezt szeretném gyorsan kiegyensúlyozni, mert néha viccelődünk tudományos eredményekkel, és szeretném elmondani, hogy mennyire tiszteljük a tudományt, meg a tudósokat. De van néhány dolog, ami így zavarba ejtő, amit a tudomány égisze alatt hirdetnek. Ez a film arról szólt, hogy hogyan lehetne a Marsot lakhatóvá tenni, a Mars bolygót. És így komoly szakemberek, asztrofizikusok, biológusok, és nem tudom milyen tudósok ecsetelték nagyon klassz illusztrációkkal, hogy ezt hogyan képzelik el. És csak néhány részlet, most nem akarok benneteket ezzel untatni, mert azt hiszem, egy nagyon fontos üzenet van ezután. Azt mondják, hogy tükröket fognak felállítani, amikkel megolvasztják a Marsnak a sarki jégsapkáit, és majd ebből felszabadul gőz, és ledobálnak a Marsra algákat, amik oxigént fognak termelni, és hosszan, egy órán keresztül ecsetelték ezeket a hihetetlen szuper technikai megoldásokat. Én ezt tudod, így néztem, és egyre jobban belefúrta az agyamba magát egy gondolat, hogy ezek az emberek miről beszélnek. De csak elképzeltem, hogy egy ember zsebre dugott kézzel egy besétált volna egy a képbe, és azt mondta volna, hogy rendben, de Van egy úgynevezett lakhatási zóna, amit már régen meghatároztak a tudósok, és a Föld ezen a lakhatási zónán kering a nap körül. Hogyha 5%-kal közelebb lennénk a naphoz, akkor megsülnénk. Ha 5%-kal távolabb megfagynánk, akkor miről beszélnek ezek az emberek? Ha egyszer a Mars nem fekszik ezen, vagy nem ebben a lakhatási zónában kering, akkor hogyan képzelik ezt az egészet ezek az emberek? Tudod, a Biblia beszél fizikai dolgokról. Tudod, egyből Jób könyve jutott az eszembe, a 38.2, hogy ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel. Ez nem játék, hogy a Föld pont itt kering, hogy több mint 22 feltételnek kell megfelelnie egy bolygónak, hogy azon értelmes élet létrejöhessen, hogyha a Holdunk nem lenne, ha nem pont ekkora lenne a Hold, akkor nem lehetne élet a Földön, mert szélsőségesek lennének a szélviharok a Földön, a Hold stabilizálja a Földnek a pályáját, az árapály ingadozással, a tengereket mozgásban tartja, hajózhatóvá tesz olyan részeket amik nem lennének hajózhatóak, tudod, kipucol öblöket, és még rengeteg mindenért felelős a Hold szerintem, amit nem is tudunk. És tudod, a mérete pont ideális. Tudod, a Föld nagyobb lenne, akkor túl nagy lenne a gravitációs ereje, akkor már nem létezhetnénk itt a Földön. Ha túl kicsi lenne, megszökne a légkör. Tudod, minden pont be van kalibrálva, hogy tudod, a hőháztartása a Földnek, azt hiszem 0,7 fokkal nőtt a Föld átlaghőmérséklet, és pánik van. Figyeljetek, még egy fok, tehát 0,7 fokról beszélünk, és pánikban vannak a tudósok. Tudod, és csak így gondolkodtam, hogy a Föld úgy működik, mint egy generátor, hogy forog benne a vasmag, meg az olvadt fém körülötte, és ez generálja a mágneses mezőjét a Földnek, ami megvéd a kozmikus sugárzástól. De miről beszélnek ezek az emberek? Tudod, a Föld egy gép, egy nagyon-nagyon bonyolult, hatalmas gépezet. Ez nagyon komoly ez az egész. Az egész naprendszer úgy van kialakítva, minthogyha valaki számított volna az érkezésünkre, hogy alkalmas legyen az emberi élet hordozására a Föld. A galaxis, és bocs, hogy erről beszélek, csak ezek olyan érdekes dolgok, hogy vannak a galaxis karok. És hogyha a mi naprendszerünk két galaxis kar között helyezkedik el, hogyha nem így lenne, ha benne lennénk egy ilyen galaxis karban, akkor állandóan bombáznának minket mindenféle anyagok. Nem látnánk a fényességtől, nem tudnánk vizsgálni az univerzumot. Tudod, olyan helyre vagyunk helyezve, ahonnan megfigyelhetünk mindent. Annyira gazdag Isten, ahogy létrehozta a csillagokat. Tudod, hogy belenézünk a távcsőbe, és hogy nincs vége. Olyan egy végtelen Istennek a keze nyomát viseli az egész univerzum. Tudod, hihetetlen az egész, hihetetlen. És jön néhány ember, tudod, és elkezd okoskodni, hogy tehát a Mars. És mi az üzenete egyébként annak, hogy a Marsra szeretnénk menni? Hát az, hogy a Földet kizsákmányoltuk. Tudod, nem baj, hogy itt már nem maradt kőolaj, most már az űrbe szeretnénk bányászni. Tudod, semmi baj, megyünk a Marsra. Tudod, mint egy ilyen, nem is tudom, mint ilyen élősködők. Tudod, és hogyha az evolúció igaz, akkor azok vagyunk. Csak nem is tudom. Ja, csak ezt szerettem volna elmondani, hogy ez annyira érdekes, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ember, aki nem hisz Istenben. A Rabbi Zakariás mondta, az egyik legnagyobb hitvédő jelenleg a világon, egy hindu papi családnak a sarja, aki most keresztény prédikátor, ő mondta, hogy aki nem hisz Istenben, azzal nem az a probléma, hogy semmiben nem hisz, hanem pont sajnos az a helyzet, hogy mindent elhisz. Tudod, hogy nincs remény igazán. És a szellemi háborúról, most egy kicsit visszakanyarodok, a szellemi háborúról beszél Sanyi, és a sorozata most erről szól. És nem szeretném elmondani az üzenetét, csak ha jobban belegondolunk, hogy mi folyik itt valójában. Ami Efézus 6.12, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. És a hitetlen embereknek az egyik legnagyobb veszélyük, arra gondolkodásuknak, hogy nem számolnak a szellemi világgal. Ők csak azt látják, ami nyilvánvaló fizikai világ. Nem egyszerűen, tudod, ez egyfajta vakság. És az ördög nagyon ügyes, mert azt csinálja, hogy az embereknek személyre szab üzeneteket. Mindenkinek odahajlítja az igazságot ahhoz, amit hallani szeretne. Az ördögnek van egy üzenete mindannyiunk számára, tudod. Kinek az, hogy építs karriert, kinek az, hogy legyen minél több nő az életedben, vagy férfi, hogyha nő vagy, tudod, jó esetben. Mindenkinek van egy üzenete. És tudod, ez olyan kedves dolognak tűnik, és úgy tűnik, hogy a sátán adakozó. Tudod, ő nem tilt semmit, mindent szabad. Tudod, mi a vágyad? Hát azt mondja a sátán, hogy valósítsd meg magad. Töltsd be a vágyadat, mert jár neked. Tudod, erről Bárány Lacival szoktuk mondani, hogy ez veszélyes, amikor valakinek elhagyja a szelet azt, hogy az jár neked. Az jár nekem, tudod, az élettől ez jár, hogy megvalósítom magam. És Isten miért nem annyira népszerű? Hát azért, mert ő az igazságot hirdeti. Senkihez nem hajlik oda. Tudod, ő hogy vág, mint a penge, vagy mint egy kétélű karda, hogy a Jelenések könyvében van. Isten megmondja az igazságot, és utána ráthagyja a döntést. Azt mondja, hogy tisztellek annyira, hogy nem foglak befolyásolni hazugságokkal. Tudod, én írtam egy könyvet, amiben leírtam, hogy én ki vagyok, hogy te ki vagy, hogy mi a célja az életednek. Tudod, nem bujkáltam, nem rejtegettem, nem hazudoztam rólam, se rólad, se erről a világról. Megmondtam, hogy mi van, és tudod, fütyülök rá, hogy neked tetszik-e vagy nem. Bocs, tudod, csak ez az igazság, és szeretlek. Hogy milyen érdekes, hogy hallottam vélekedéseket a Bibliáról, hogy hát Isten hogy lehet ilyen, hogy írhatott le ilyet, hogyha nem hiszünk benne, akkor pokolra jutunk. Tudod, micsoda fenyegetés. És mondtam, hogy fura a gondolkodásod. Úgy értem, én ebben egy nagy lehetőséget látok. Én nem fenyegetést látok benne, hanem egy nagy lehetőséget, hogy nézd meg, mindent elszúrtunk. És Isten azt mondja, hogy ennek dacára szeretlek, és van egy mód arra, hogy visszatalálj hozzám. Tudod, egy mód, amiért nem kell megküzdened. Igazán, csak egy négy betű, egy igent kell mondanod nekem, és minden a tiéd. Hogy milyen kifacsarodott a gondolkodás módja az embernek, tudod, hogy ez fenyeget engem. Nem fenyeget, hanem teljes információt ad. Teljes információt ad Isten. Ezt nem szeretjük. Sátán egyik módszere az, hogy megpróbálja elmaszatolni a határvonalakat. Ő szeretne, a szürke lenne a világban, hogy lenne szürke. És a Bibliából szokták az emberek így kicsemegézni Jézusnak a tanításait. Azt mondják, hogy ahogy szeretjük a bölcse, a hegyi beszédet, sokan olvassák, tudod, micsoda bölcsesség, micsoda tanító. Tudod, tényleg sok emberrel beszélgetek, és mindig megkérdezem, oké, rendben, de olvastad a velejét? Úgy értem, elmerted olvasni, hogy Jézus miket mondott, hogy ő volt a legszélsőségesebb tanító a világon? És akkor tudod, óriási csodálkozás. Nem, Jézus nem volt szélsőséges. Jézus nagyon toleráns volt. Tudod, Jézus egy megértő ember volt, hogy Jézus senkit nem küldene a pokolba. Tényleg? Várjál, én nem ezt olvastam. Gyere, nézzük meg. Tudod, és olvasom Jézusnak a vaskosabb mondatait, aki hisz én bennem, örök élete van annak, aki nem hisz, az elkárhozik. Tudod, és néznek. Ezt nem mondhatta Jézus. Tudod, nem, ez nem lehet, hogy van szürke. Tudod, meg Máté 5:37-ben. Amikor azt mondja Jézus, hogy a te beszéded legyen igen, igen, vagy nem, a többi meg az ördögtől van. Tudod, a tolerancia. Mi a tolerancia? Erről már lehet, hogy beszéltünk. Tudod, Jézus nem volt toleráns. A tolerancia az, amikor valakit meghagysz a tévedésében. Tudod, valaki azt mondja, hogy minden út Istenhez vezet. És tudod, én kedves, toleráns emberek, és azt mondom, hogy oké, hát lehet, hogy neked is igazad van. De hogyha én igazán szerető ember vagyok, akkor azt mondom neki, figyelj, szerintem tévedsz, és gyere, mutatok neked valamit, ami igazán fontos. Tudod, fontosabb, mint a véleményed. Fontosabb, mint az, hogy inkább haragudj meg rám. És haragudj rám egy évig, vagy kettőig. De utána dolgozzon a szívedbe, amit mondtam is. És meg fogod látni, hogy az igazi szeretet az az, hogy nem hagylak meg a tévedésedben, hanem penge éles vagyok. És inkább átölelek, és azt mondom, hogy figyelj, Jézus nem volt toleráns, tudod. A vallások mire valók, tudod. Az összes vallás, tudjuk, hogy Sátán hozta létre a vallásokat. És hogyha most úgy hallgatod ezt a felvételt, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy mi itt nem szeretnénk okoskodni, nem szeretnénk a saját igazunkról meggyőzni téged, sőt egyáltalán senkit sem szeretnénk meggyőzni. Egyetlen egy dolgot szeretnénk elmondani, hogy mi találtunk olyan információkat, amelyeket a világ visszatart tőlünk, vagy eltorzít annak érdekében, hogy te soha ne találd meg Istent, hogy ne találj vissza hozzá. És hogyha nem keresztény vagy, nem vagy keresztény, ha muszlim vagy hindú, vagy valamilyen New Age-es vallásban hiszel, akkor csak hadd mondjam azt, hogy mennyire értékes ember vagy. Hogy soha nem mernék úgy gondolni rád, mint egy, nem tudom, mintha az ellenségem lennél, mert ez nem igaz. Hanem, hogy szeretünk benneteket, mindenkit, minden embert. Mert a Biblia azt mondja, hogy egyetlen emberi élete többet ér, mint az egész univerzum. Hogy mennyire értékes vagy. Vajon van olyan vallás, amelyik az ember értékére összpontosít? Találtok olyan vallást, amiben a szent könyve, vagy a tanítói azt mondják, hogy te hihetetlenül értékes vagy. És tudom, hogy vannak olyan tanítások, amik szerint istenek vagyunk. Mindenki isten, csak még nem jött rá. És a Bárány Lacival együtt dolgozunk, és volt egy valami kedves kuncsaft, aki mondta, hogy a megrendelőm nagyhatalmú ember. Tudod, és egyből nevetünk a Lacival, de a gravitáció azért hat rá, nem? Tudod, nagyhatalmú ember. Tudod, és gondoltam erre a hatalomra, hogy mi emberek eljátszadozunk ezzel a hatalom kérdésével. Lehet az illető vallásos, vagy hitetlen, mert a humanizmus is tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten vagy egy értelemben. Véges Isten, mert 80 évig tart a királyságod, de akkor is Isten vagy, tudod, és amíg élsz, 80 évig élvezd ki, tudod. Nagy hatalmam van, gyárigazgató vagyok, van egy vállalkozásom, nagy házzal, sok pénzzel, nagy autóval, minden rendben van, nagy hatalmam van, tudod. Vedd el tőle mindezt. Tudod, vedd el az autót, vedd el a beosztást, vedd el a bankszámlát, vedd el az egészségét, és mit kapsz utána, mi marad? Tudod, egy riad kis ember, aki jobbra-balra kapkodja a fejét. Egy riad kis ember tele kérdésekkel, rémülettel, amikor elvetted a kis kütyüket. Amikor a bólogató emberek ott hagyják, tudod, amikor nem megy jól, amikor nem megynek jól a dolgok, tudod. Én is fölépítettem egy céget, láttam felépülni egy céget, aztán láttam elbukni egész közelről. És láttam azt, hogy az emberek hozzám való viszonya hogyan változik meg. Tudod, sok embernek a barátsága nem nekem szólt, hanem csak a külsőségeknek, a kütyüknek. Az autónak, a pozíciónak, a pénznek, tudod, az elvégzett munkának, ami, ja, csak hogy minek adjuk oda a szívünket, tudod, ez nagyon fontos, hogy a hírnév az, amit az emberek gondolnak rólad, az a hírnév, és mi az ember jelleme, amit Isten gondol rólad. Tudod, a hírnév meg a jellem az nem ugyanaz. Amikor volt pénzem, tudod, akkor minden rendben volt. Amikor tartoztam valakinek, akkor azt mondta, hogy figyelj, te milyen ember vagy. Nem szégyelled magad? Tudod, pedig nem én változtam meg, csak a helyzetem, a körülményeim. Akkor vagyok csak jó ember, akkor vagyok a barátod, hogyha anyagilag rendben vagyunk egymással, tudod, hogyha remélsz valamit tőlem. És most... Nem a felelősség elhárításáról beszélek, hanem csak mint ember, hogy mi az értékünk, az, amit teszünk, hogy mennyire vagyunk jó, mennyire vagyok én jó srác, tudod, a szemedben. És minden kapcsolatunk valahol üzleti. Ezt tanítja a világ. Egy barátom, hát én szerintem barátom, régóta ismerem, szientológus név nélkül. Felhívott, azt hiszem egy évig nem beszéltünk, aztán felhívott, hogy költözködne. Csak nincs autó, és tudnék-e neki segíteni. Mondtam, hogy persze, semmi baj. Elmentem, csináltunk néhány kanyart, nem volt egy nagy dolog az egész, és a végén mondta, hogy gyere, szeretnék neked adni valamit. Mondom neki, figyú, sietek, késésbe vagyok, de nem kell semmi, ne viccelj. De, hogy tudjátok miért, mert a szientológusoknál van a cserének a törvénye, hogy nem fogadhat el semmit csak úgy. És mondta, gyere föl, mert szeret, és láttam a tébolyult lángot a szemében, és mondta, hogy nem engedlek el, valamit adni akarok, gyere föl. És mondtam, hogy de nem érek rá, értsd meg, szeretlek, nem érek rá. És mondtam neki, hogy figyelj, én nem ebben a rendszerben gondolkodom. Én szeretlek téged, a barátom vagy. Tudod, nagyon szívesen jöttem. Nem kell semmit sem adnod cserébe. És meg vagyok róla győződve, hogyha én lennék hasonló helyzetben, te is eljönnél. És lehet, hogy nem akarnék úgy neked adni. Lehet, hogy megkérdezném, hogy mit tudom, hogy benzinbe beszálljak-e, tudod, vagy van. De figyelj, nem kezelheted a kapcsolataidat üzleti szinten. Tudod, a világ ezt mondja, hogy legyen minden kapcsolatod üzleti szinten. De ez nem működik. Mi lenne akkor, hogyha az összes vallás azt mondja, hogy üzleti szinten éld az életedet. Felelj meg nekem, és akkor rendben vagy. Tudod, de ez egy téboly. Hogy felelhetnék meg én Istennek? És itt jön a következő tévedés. Sokan elismerik a 10 parancsolatot. Figyeljetek, ez érdekes lesz. 10 parancsolat. Ezt megfigyeltem, hogy a Bibliát jó néhány helyen nem lehet megkerülni. Egyik vallásba se. Tudod, lehet, hogy nem így hívják, hogy 10 parancsot, lehet, hogy etikának hívják, vagy jó cselekedeteknek, vagy tök mindegy, minek hívják. Ez egy olyan egyetemes elv a 10 parancsolat, amit nem lehet megkerülni. Ugyanígy Jézus személyét sem tudod megkerülni. Tudod, a vallásokban beszélnek róla ilyen-olyan szövegkörnyezetben, de Jézus sem lehet megkerülni, de erről még mindjárt beszélünk. De a 10 parancsolat. Tegyük fel, hogy van egy rossz cselekedeted reggel, mondjuk hazudsz, előfordul? Persze előfordul, hát nem vagyunk gépek. Vagy akkor nevezzük füllentésnek, ha így jobban tetszik. Ha politikus vagy, akkor csúsztatás. Oké, tehát 10 parancsolat. Figyelj, ha egyetlen egyszer hazudtál életedben, soha többé nem tudod helyre tenni. Miért? Miért? Mert a 10 parancsolat a minimum elvárás. Oké? A 10 parancsolat az a minimum. Tehát, hogyha betartod a 10 parancsolatot maradéktalanul, akkor vagy nullán. Nem tudsz fölé kerülni. Tudod, nem tudsz fölé kerülni a 10 parancsolatnak. Itt a vonal. Bocs. Ez a minimum elvárása Istennek. Ha egyet hazudtál, soha többé nem tudod helyre tenni. Oké? Ezt így értitek, hogy miért? Örökre ott maradsz a mínusz egyben, tudod, de akkor csak egy bűnről beszéltünk. Tehát belegondolok, az rémületes. Meg itt van a lélekvándorlás kérdése, nagyon sokan hisznek benne. Az ördög remekül használja ezt a hazugságot. Ja, és hogyha a Bibliából szeretnéd igazolni, akkor csak szólok, hogy Dániel könyvében, a zsidó levelekben figyelmeztet a Szentírás, hogy egy lehetőséged van mindössze. És tudod, Jézus, akit esetleg, figyelj, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a szeretet indít arra bennünket, hogy figyelmeztessünk, nem pedig az, hogy rámutassunk arra, hogy tévedsz. Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az a lényeg, hogy mi az igazság. És Jézus a végletes volt itt is, és azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És tudod, sokan próbálják ezt félre magyarázni, de csak azt mondom nekik, hogy figyelj, ha ezt félre tudod érteni, akkor ne olvass könyveket se, semmit. Tudom, akkor a szövegi értelmezéseddel van probléma. Tehát Jézus annyira végletes volt, azt mondta, hogy vagy élet, vagy halál. És hogy csak egyetlen egy lehetőséged van, ezt tanítja az Úr Jézus. Hogy csak egy dobásod van itt a földön. De csak hadd mondjak valamit, ha a lélekvándorlásban hiszel. Nem tudom, nagyon nagy probléma az embereknél az, hogy nem gondolják végig azt, hogy valójában mit takar az a filozófia, amit követnek. Erről már beszéltem egyszer, de csak ismételjük át. Figyelj, most ezt vezessük végig a lélekvándorlást. Nagyon rövid lesz. Lélekvándorlás. Az első kérdés, amit azonnal fel kell tenned ezzel kapcsolatban, hogy ki vagy mi vezérli ezt a folyamatot. Ha erre nem tudsz választ adni, akkor, hogyha eddig nem féltél, ideje, hogy félni kezdje. Tudod, mi vezérli ezt a folyamatot? Aztán, mit nyersz a lélekvándorlás folyamatával? És csak hadd mondjam el, hogy amit mi Európában lélekvándorlásnak ismerünk, az az eredeti keleti filozófia szerint egyáltalán nem igaz. Oké? Okay? Keletről hozták be ezt a vallást a 19. század környékén, és nekünk, európai embereknek konvertálták át, hogy fogyasztható legyen. Ugyanis a lélekvándorlás, a reinkarnáció azt mondja ki, hogy állatképében is újjászülethetsz. Oké? Okay? Az európai puhított változat már azt mondja, hogy csak emberként. Kérlek, vigyázz. Itt ez egy csapda. Csak gondolj bele, hogyha állatként születsz újjá. Tudod, egy állatnak van tudata? Egy állat képes tudatos döntéseket hozni? Mi alapján, tudod, mindegy, ezt hagyjuk is. De csak hogyha a lélekvándorlás tényleg egy jogkövetkezményekkel járó folyamat, hogy nem veszíted el a személyiségedet, hanem van egy jogfolytonosság, mivel azt mondja, hogy többször újjá kell születned ahhoz, hogy elérd azt a tudást, vagy azt a tudom is sem mit, ami ahhoz szükséges, hogy kikerülj ebből a körforgásból. Akkor van egy óriási probléma ezzel. Én mindig meg szoktam kérdezni embereket, aki ebben hisz, hogy te találkoztál már olyan emberrel, aki nem követette soha bűnt? És általában a válasz az, hogy nem. Bocsánat. Mondom, akkor figyelj, ez egy rémületes dolog a lélekvándorlás, mert minden egyes életeddel egyre több és több bűnt halmozol fel. Ez nem megszabadítás, hanem ez egy reménytelen dolog. És milyen igaz, hogy a karma, tudod, az megtorlást jelent. Az egyik jelentés a megtorlás a karmának. És ezt se tudják az emberek. Tudod, ha a lélekvándorlásba hiszel, akkor ez egy borzalmasan reménytelen dolog. Nincs belőle menekvés. Soha nem menekülsz belőle, ha ez igaz. Úgyhogy csak szoríts azért, hogy ez ne legyen igaz. Járj utána, mert hogyha igaz, akkor vége, tudod. Ugyanez a... Na jó, most nem menjünk bele. Az embernek nem segítségre van szüksége, hanem megmentésre. Tudod, nekem ne segíts. Nekem ne egy jó ötletet adja, ahogy Sanyi szoktam mondani. Ne egy filozófiát, mert az nem segít. Tudod, ezek a 80-as évekbeli akciófilmek, Rambo, meg a Chuck Norris. Ja, Chuck Norris be... Várjátok, ezt elmondom, ez jó. Ezt tudtátok, hogy miért tágul az univerzum? Minden Chuck Norris elő menekül. Na jó, ez. Jó, oké. Vissza. Bocsánat. Ezzel vannak magyarázatok, nem? Egyébként megbukott tudományos elméletként ez az ősrobbanás, ezt tudtátok? Bizonyos tudományos körök azt mondják, hogy nem jó a modell, és hogy újat kell keresni, jelenleg nincs hivatalos verzió.
De azért tanítják.
Azért tanítják, igen. Mi keresztények, nekünk van egy tudományos verziónk, 1 Mózes 1:1-ben található, teljesen költségmentes. Úgyhogy az amerikai kormányzat is megszorításokat foganatosított a NASA-ban, állítólag leállították a Mars programot, ez rossz, mert nem lesz új hazánk, meg egy csomó pénzt megspórolnak, de igen, nekünk van egy hazánk, a menny, igen, de milyen jó lenne, ha besétálna egy keresztény a NASA-ra, és srácok, állítsátok le az egészet, egy csomó pénzt megspórolunk, nincs senki odakint. Nincs senki, és nem tudunk elmenni más bolygóra, és itt van a vége a történetnek, megmutatjuk jelenések könyvét, és megmondjuk, hogy mi lesz. Mit szóltok? El van intézve a dolog. Ja, nem, vissza a témához, bocsánat. Igen, tudjátok, egy hadifogolytábor. Hadifogolytábor, benn vagy, mondjuk vietnámi, nem is volt olyan rég, vietnámi hadifogolytábor, kegyetlen körülmények, őrtornyok, zord tekintetű őrök, géppuskák, mit tud, szöges drót, minden. Egyszer csak jön egy repülő, ledobnak egy kis élelmet, még hozzá is jutok, teszem azt, van benne egy drótvágókés, térkép, meg egy cetli, hogy veled vagyunk, legyél ügyes. Ez a segítség, tudod? A drótvágókés, meg a kis élelem, meg a térkép. Tudod, én jobban örültem volna egy elit kommandónak, amit ledobnak, kinyírják az őröket, és kivisznek. Most jó, lehet, hogy minden példa, ez is lehet, hogy bután hangzik, de nekünk erre van szükségünk. De ez, mi akkora bajban vagyunk, tudod, hogy kik vagyunk mi? Egy csapat ember, aki bajban van. Tudod, az emberiség. Ne segítsen valaki, tudod, Isten. Az kevés. Nekünk megmentőre van szükségünk. És az ördög remekül dolgozik ebben a szellemi háborúban, mert azt mondja, hogy de itt van is egy vers, hogy 1 Korintus 1, 18-23-ig. Felolvassuk? Olvassuk fel, jó, megkeresem. 1 Korintus 1, 18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvettem. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondságát tette Isten a világnak bölcsességét. Mert minek után az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Itt van, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Ugye a vallásos emberek jelt kívánnak, a tudósok azok a bölcsességet keresik. Szóval mi pedig Krisztus prédikáljuk, mert mind megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Tudod, a vallásos ember az annak botrány, amit mi hirdetünk, hogy Isten ennyire közel húzódott hozzánk, hogy csókoljátok a fiút. Tudod, a vallásos ember, hogy csókoljátok a fiút, hogy Isten a zsoltárokból, hogy Isten annyira közel húzódott hozzánk, hogy oda tartja az arcát, hogy csókold meg. Ez botrány a vallásos embernek. A vallásos embernek botrány Ézsaiás 53. A minden vallásos embertől bocsánatot kérek. Most azonnal bocsánatot kérek, mert szeretünk benneteket, de nem szentimentálisan, hanem csak szeretnénk, ha látnátok, hogy van egy közösség Istennel, hogy Isten nem játéknak tekinti ezt az egészet, mert az élet nem játék, hanem az élet háború. És ha nem tudsz róla, tudod, akkor csak mondom. Ugye Sanyi is szokta mondani, és ez benne van a Bibliában, hogy háború, és háború alatt senki nem mehet szabadságra. Te sem mehetsz. És Isten mit tett, érted, tudod? Ézsaiás 53, ezt a zsidók nem szokták felolvasni a zsinagógákban. Az Ézsaiás 53 és a Zsoltárok 22-t kihagyják. Miért? Mert ez botrány, ami történt. Botrány, tudod, egy zsidó ács, hogy mit tett, értünk. És Sanyi mondta, hogy látott valahol Németországban, hogy feliratott a kocsi hátsó szélvédőn, hogy a főnököm egy zsidó ács. Ja, hát a mi főnökünk is egy zsidó ács, és még annál sokkal több. De hogy mit tett ez a férfi? Utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Tudod, utált volt, itt volt Isten a földön, tudod, és csak megvetettük őt. Egy fájdalmak férfia. Tudod, egy elképzelünk egy életpályát, ami dicsőséges, és így véghúz az égen, mint egy üstökös, vagy mint egy szivárvány, így fénylik, hogy de Isten életpálya nem ilyen volt, tudod, nem ez a mintád. Hogyha arra vársz, hogy az életed minden területe rendben legyen, kérlek, hogy hagyd abba, nem fog menni. Ez olyan, mint amikor benne vagy egy ilyen, voltam Sepsiszentgyörgyön egy ilyen kaibaszerűségben, nyomorúságos romatelepen, ahol befújt a szél, az ajtó alatt fütyült be, -8 fokba az ajtó alatti résen. Tudod, amikor papírral megpróbálod betömni az egyik rést, és fúj a szél, és kifújja, és futsz a másikhoz. Tudod, és ott is próbálod betömni, de a másikban megint betör a szél. És így vagyunk egy csomószor az életünkkel, a különböző területeit próbáljuk barkácsolni az életünknek. Tehát hagyd abba, nem fog menni. Tudod, nem ez a feladat, nem ez a feladat. Tudod, fájdalmak férfia és betegség ismerője Jézus. Tudod, és így folytatja Ézsaiás, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozza, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hogy az elmegyógyintézetek, pszichiátriák, különböző kórházak tele vannak olyan emberekkel, akik beszednek gyógyszereket, és betegnek nyilvánítják magukat. A kezeléseknek vetik alá magukat, és éveket töltenek ott. Van, aki egy egész életet. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy nem beteg vagyok, hanem bűnös. Tudod, hogy a bűn teljesen tönkretett minket. Hogy nagy baj van a világban, de hogy Isten eljött közénk. Nem pusztán eljött közénk. Nem az, hogy leereszkedett és tett egy szívességet. Valakivel beszélgettem, és azt mondta, hogy neki könnyű volt. Neki könnyű volt, mert ő volt Isten. Nézd meg a Passió című filmet. Hogy mennyire volt könnyű, tudod, hogy Isten egészen emberré lett. De ugyanakkor egészen Isten is volt. Ezt nem értjük igazán, hogy lehetséges. De hogy amin végigment, az nagyon is fájdalmas volt. Hogy Jézus gyakorlatilag depresszióba esett a Getsemáné kertben. Annyira félt, hogy vért verejtékeztek a pólusai. És nem elsősorban a fájdalomtól rettegett, hanem attól, hogy az atyával megszakad a kapcsolata, amikor magára veszi a mi nyomorult bűneinket. Tudod, ő attól retteget, attól a pillanattól, amiben mi lehet, hogy az egész életünket éljük. Az Isten nélküliségtől retteget leginkább. Belegondoltatok abba, hogy amikor ott függött a kereszten Isten, akkor csak így elvonult a szem előtt az összes bűnünk. Tudod, a tiéd meg az enyém. Tudod, amikor Csak gondolja a leggázasabb dolgodra. Én most nem gondolok, mert akkor valószínűleg megint iszom is, kiszáradt a szám. Csak gondolok egy dolgomra, és hogy Krisztus szem előtt elvonult az egész. És hogy Zsoltárok 22. Azt hiszem, Zsoltárok 22. Voltam benne a Dohány utcai zsinagógában, és nem találtam meg az énekes könyvben. Pedig nagyon kerestem. Figyeljetek, mi történt a messiással a kereszten? Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Szétrobbant belülről gyakorlatilag. Ahogy nem tudom, hogy így volt-e. De ott 3 órás sötétség volt a Golgotán. Ott sűrűsödött össze az emberiség összes bűne, a tied meg az enyém. És abban a sötétségben ott volt egyedül Krisztus. És az atya őt büntette meg. Tudod, megbüntette a fiút. Érted? És értem. És hogy a mi bűneink tönkretették őt teljesen, hogy nem volt már emberi kinézete, hogy ez nem játék. Hogy olyan jó lenne, hogyha a világ észrevenné, hogy mi folyik itt valójában. Olyanok vagyunk, mint a legyek, amik van, tudjátok, napsütéses idő, nyitva van mondjuk az erkély ajtó, jó nagy nyitott felület, mellette néhány centire a csukott ablak, és a légy próbálkozik kimenni, és mindig neki megy az ablaknak, és kop, és már idegesít, és már oda megyek, és kizavarom. Tudod? És nem ilyen a világ. Nem azt mondja, hogy még van remény. Most egy kis megszorítás. Igaz, hogy van egy kis... De, és ne érts fel, nem politizálok. És ezt szeretném a helyére tenni, hogy imádkozunk a kormányunkért. Hogy szeretnénk, hogyha jól mennének a dolgok, és bölcsen döntenének. Imádkozunk értük. És hogy világpolitikai szinten mi folyik. Hogy akkora csőd az egész. Akkora csőd. tudod, társaságban én általában mindig ünneprontó szoktam lenni. Kevés helyre hívnak. Egyre kevesebb, már csak itt a gyülekezetben érzem jól magam. Érzem magam biztonságban. Mi? Mondd, Peti.
Itt se sokáig.
Itt se sokáig. Na, akkor lehet, hogy be is fejezem. Oké. Okay. Nem itt, csak a hallgatók kedvéért meg akartak lincselni itt. Nem viccelek. Nem hagyjátok. Jó, megyünk, igen. Hol tartottam? Annyira megijedtem. Vile.
Társaság.
Aha. Igen, mert így beszélgetünk rengetegszer, még maradt régről néhány barátom, akik nem bélyegeztek őrültnek. Van, aki most is annak tart, de elvisel. Valaki egyszer azt mondta, hogy őrültségeket beszélsz, de tudom, hogy nem vagy őrült. Úgyhogy van egy ilyen kettősség. És ezek a srácok nem buták, így van egy 6-7 fős régi baráti társaságom, gyerekkori barátok. És havonta egyszer találkozunk, 2 hetente havonta. És a beszélgetésünk mindig oda vezet, hogy mekkora baj van a világban, és hogy tudod, teljes gáz az egész. És én már csak így, tehát nem szólok hozzá, mert néhányszor elmondtam, hogy ez miért van. De nem látják a lényeget. Ott vannak az összeesküvési elméletek az interneten, a különböző videók, hogy háttérhatalom, és ez igaz, persze, biztos, hogy van. Háttérhatalom így meg úgy, de csak azt nem látják, hogy ki áll mögötte, hogy Sátán irányítja az egészet. És hogy végignézzünk a világtörténelmen, a törekvés az mindig ugyanaz volt. És hogy fel kell, hogy keltse a gyanúdat az, hogy lehet mindig ugyanaz a törekvés. Hogy valakinek ugyanannak a személynek kell mögött állnia, hogyha ugyanaz a szellemiség köszön vissza mindig különböző eszközökkel. Ja, ez így elég érdekes volt. Valamit még akartam mondani, de csak. Ja, igen. Most olvastam valamelyik nap Szalag címen újságban, hogy erőszak hullám áprilisban. 18 embert öltek meg a hazánkban ebben a hónapban, ezt tudjátok? Nagy részben családi konfliktusok. 18 embert öltek meg. És így nyilatkoztak rendőrök, pszichiáterek, hogy ez próbálják összekapcsolni, hogy mi történt. És annyira nyilvánvaló szerintem, hogy az ember Isten nélkülisége okozza ezeket a dolgokat, amikor tudod, a pszichiáter beszélt értékrendről, hogy hát ezeknek a fiúknak nincs rendben az értékrendje. Olyan érdekes, hogy az iskolákban azt tanítják nekünk, ugye, hogy minden a véletlen műve. És hogy erről is beszéltünk már, hogy nem vagy több, mint egy kifejlett állat. És igazából ezek szerint értéked sincs. Az Egyesült Államokban számszerűsítették egy ember életének az értékét. Azt hiszem valami $500 jött ki. De lehet, hogy valami ilyesmi, lehet, hogy tévedek, de valami ilyesmi volt. De tudták számszerűsíteni egy embernek az életét. Ez ámulatos. Amíg Chuck Norris is elszámolt a végtelenig, vagy kétszer. Na mindegy. Tudod, mit várhatsz egy ilyen fiataltól, akinek nincs semmi reménye, aki... Rengeteg fiatal lesz öngyilkos például. Magyarország vezeti a statisztikákat például öngyilkosságok terén. Hogy nincs megfelelő célja és értelme az életének. Hogy a másik embert egy kifejlett állatnak tekinti. Tud, és megöli. És megöli a családtagjait. És volt egy ember, aki kiirtotta a családját most nemrég. És azt mondta, hogy nem bántam meg, mert már hónapok óta gyűlöltem őket. Tud, a saját családomat. És tök jó, hogy most hallottam, hogy bevezetik a hittant az iskolákban állítólag. De hogy választható lesz, azt hiszem, hogy etika, oktatás, vagy hittan, valami ilyesmi. De hogy az embernek nem etikára van szüksége. Mert Isten nem etikus lényeket szeretne igazából, hanem újjászületett embereket, akik az ő ismeretében nőnek fel. Hogy egy megfelelő, amiről beszéltünk, hogy úgy nézek az embertársamra, és lehet, hogy nem szeretem. Úgy értem, hogy természetileg nem szeretem őt. Vannak olyan emberek, figyeljetek, akikkel nem szívesen vagyunk egy társaságban. De ettől még keresztényként azt kell rá mondanom, hogy rettegnék ráemelni a kezem. Tudod, hogyha ő bántani akar engem, akkor inkább azt mondom, hogy vegyük úgy, hogy megvertél. Tudod, csak ne emeljem rád a kezem, mert te Isten szeme fénye vagy. Úgy értem, hogy te Isten teremtménye vagy. És sosem mernék rád mondani egy rossz szót. Ez lenne jó, tudod, sokszor nem sikerül. De hogy így nézek keresztényként egy emberre. És itt van, figyeljetek, a kereszténységnek az egyik megtartó ereje. Hogy az embernek értéket tulajdonít. Nem történhetne meg egy holokauszt, tudod? Ja, és csak annyi, hogy ott nekünk, keresztényeknek nagy felelősségünk volt, mert hallgattunk holokauszt. Sokan hallgattak, sokan bújtattak zsidó embereket, de nagyon sokan hallgattak a keresztény egyházak. De ez nem történhet meg még egyszer. Tudod, én nem engedem. Tudod, gondolkozhatok így, hogy én felemelem a szavam. És a Biblia szerint lesz még holokauszt. Ugye nem engedjük. Ugye felemeled a szavad ellen. Ugye nem engeded az embertársadat, hogy elvigyék. Mert annyira értékes. Tudod, mert annyira értékes. Igen. Egy utolsó gondolatot megengedtek? Csak hogy Isten hogy néz ránk? Hogy a kereszténység az egyetlen olyan hit, és nem vallásnak hívom, tudod, mert nem vagyunk vallásos emberek, ahol Jézus Krisztus egy élő Isten, aki képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. Egy kínai fiatalember, aki gyilkos volt, megölte egy honfitársát, itt nálunk raboskodott, és azt mondta, hogy az édesanyja ateista volt, az apukája buddhista, azt hiszem, ő pedig, nem, anyukája kommunista, apja buddhista, ő pedig ateista volt egész életében. És egyik karácsonykor a börtönben megnézte a Passió című filmet, amit már így említettem, és végig zokogta. És azt mondta, hogy Isten meghalt értem. Hogy Isten mit tett értem, megértette a filmből. És elment Kínába gyülekezetet alapítani. Egy gyilkos. Tudod, rabló gyilkosok alapítanak hazánkban gyülekezetet, ezt tudtátok? Volt egy film a Váci börtönről. Én nem láttam, csak mesélték. Tudod, senkinek nincs ereje megváltoztatni egy felnőtt embernek a szívét, csak Jézus Krisztusnak. Hogy ezért hiszünk mélyen abban, hogy az evangéliumot a föld végső határáig kell vinni. Hogy a hazánknak erre van szükség, hogy ott lakjon a szívünkben Jézus Krisztus. És nem hibátlan emberek vagyunk, mert elbukunk. De Isten helyreállít bennünket, és nem értünk egyet a bűnnel. A kegyelmet nem használjuk fel arra, hogy bűnöket kövessünk el, de amikor elbukunk, tudod, azt kívánjuk, hogy bárcsak ne történt volna meg. És a másik embert fölemeljük, hogy Dávid jutott eszembe, Dávid király, az egyik kedvenc hősöm a Bibliából, 3000 évvel ezelőtt. A győzelmei csúcsán, tudod, gazdagság, győzelem, hírnév, minden az övé volt. És meghalt Saul király, és meghalt Jonatán, ugye, és utána lett ő király, bocsánat. Csak az volt akkoriban a szokás, hogy amikor meghal egy király, akkor a trónkövetelő az megöli a királyi családnak a tagjait, aki még életben van, hogy ne legyen ellenlábasa. De hogy Dávid megesküdött Jonatánnak, hogy ő ezt nem teszi meg, hanem vigyáz a családjára. És amikor meghallotta a halálhírt, meghalt Jonatán is, akkor megkérdezte Dávid, hogy van-e még valaki, aki életben van Saul családjából. És mondták, hogy igen, van egy fia, az a nyomorék fiú, a Méfibosset életben van, akit elejtett a dajkája kiskorába, és mind a két lábára nyomorék volt, és két bottal járt. És azt mondta Dávid, hogy hozzátok ide őt. Tudod, nem azt mondta Dávid, hogy hozzátok ide azt a nyomorékot, hozzátok ide azt a szerencsétlent, hanem hozzátok ide őt. Tudod, nem vagyunk valamennyien ilyenek fogyatékosok, mint Méfibosset, nem vagyunk ilyenek. És Isten nem azt mondja, nem tesz melléd egy jelzőt, hogy tudod, Ernő a vesztes, tudod, vagy XY, tudod, az a hazug, vagy ez a szeretetlen, XY a szeretetlen. Isten nem tesz mellénk jelzőt, hanem hozzátok ide őt. Tudod, és volt egy félelem Méfibosetben, és leborult Dávid király előtt, és várta a végzetét. És nem ilyenek vagyunk egy csomószor mi is, Isten előtt, főleg amikor nem ismertük még őt. Vajon milyen lehet Isten? Kegyelmes, vagy végem van? Tudod, és leborulok, és várom az ítéletet. És Dávid azt mondta, hogy a nagyapádnak az összes birtokát visszaadom neked. És az asztalomnál fogsz étkezni egész életedben. És ez Isten szíve. Tudod, hogy a kegyelem, az irgalom, a nagy lelkűség, tudod, minden ott van, ami kell egy igazán méltó élethez. Hogy amikor szerencsétlenül oda megyek, és csak meglepődöm Istennek a kegyelmén, hogy azt mondja, hogy figyelj, a várakozásaidon felül adok neked, hogy ott fogsz étkezni az asztalomnál mindig. És a király asztalánál csak tudjátok, mindig a legkiválóbbak ültek. Tudod, és odaülök a legkiválóbbak mellé, és feszengek ott a szélén, hogy de jó ég, hogy kerültem ide. És ez a nagyszerű a Bibliában, hogy megmutatja Isten szívét. És ha nem olvastad a Bibliát, akkor lapozz bele. Ne hidd el, hogy ellened írták. Ez a könyv a megmenekülésed. Hogy ebben van egy erő, mindenki szeretne jó ember lenni. 2 Timóteus 3.5-ben azt hiszem ott van, hogy sokakban megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, mert annak az ereje Isten, hogy te tudd egy embertársadnak azt mondani, aki mondjuk tartozik neked egy nagyobb összeggel, azt mondani neki, hogy figyelj, látom, hogy nehéz helyzetben vagy, vegyük úgy, hogy nem tartozol. És akkor vegyük úgy, hogy nem tartozol. Van ehhez erőd? De ne úgy mondd ezt, tudod, hogy van egy csomó pénzed a bankban, hanem úgy, hogy nincs semmid. Tudod, az milyen dolog, amikor te szükséget szenvedsz, és valaki tartozik neked, és azt mondod, hogy figyelj, felejtsük el. Csak felejtsük el. Nem tartozol nekem. Tudod, mert Isten azt mondja, hogy nem tartozol nekem. Csak nem tartozol nekem. És ebből a világból hiányzik a nagy lelkűség. Mindenki kis stílű. Na jó, nem mindenki. De a többség kis stílű. Üzleti alapokon gondolkozik. Téged nem tart igazán semmire. Hanem ő csak egy ember. De ejts ki azt a szót rettegéssel, hogy ember. Mert Isten is emberré lett. Tudod, és ez most sincs másképp. Az univerzum trónján is ezt mindig olyan ámulattal gondolok erre, és szoktam ismételgetni, hogyha most látnád, hogy kiül a világegyetem trónján, akkor egy embert látnál. Ugyanis Jézus Krisztus, amikor feltámadt, nem vetette le az emberségét. Ő teljesen ember maradt, és teljesen Isten. Tudod, az univerzum trónján Sátán most egy embert lát, és csak elképzelem, hogy milyen érzés lehet neki ez. Tudod, hogy egy ember a mennyben van, ott uralkodik, és ő a mintánk. És ez olyan nagyszerű. A kereszténység erről szól, hogy megváltozik a szívünk. Szükséges nektek újonnan születnetek, mondta Jézus Krisztus. Tudod, a vallások azok csak megnyomorítanak. Azok csak figyelmeztetnek arra, hogy alkalmatlan vagy. Azok csak követelnek tőled. De Isten azt mondja, hogy én eljövök, és mindent kifizettem. Oké. Hát ennyi lett volna nagyjából, hogy van egy nagyszerű reményünk, és ezt elmondhatjuk mindenkinek, hogy a Biblia tényleg igaz, hogy van egy élő Isten, akit valamennyien követünk. Mi vagyunk a tanúi, hogy ő él. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még soha nem fordultál oda Jézus Krisztushoz, hogyha tele vagy kérdésekkel, hogyha vallásos vagy, ha egy teljesen más vallást követsz, csak gondolj bele abba, hogy mire elég a te teljesítményed, hogy milyen véges vagy, hogy mennyire szigorúak a valóságnak a korlátai, hogy Jézus azt mondta, hogy örökké vagy soha. Hogy nincs köztes út, hogy élet vagy halál, hogy csak egy dobásod van, hogy örökké vagy soha, és hogy te választhatsz, és nála az örökké tényleg örökké, és a soha az tényleg soha, hogy van egy nagy lehetőséged, nem egy fenyegetés áll veled szemben, hanem van egy nagy lehetőséged, hogy dönthetsz Jézus Krisztus mellett. És most szeretném ezt felajánlani, hogy dönts most, ha még nem tetted meg. Mert ma van az üdvösség napja. Mert ki tudja, hogy lesz-e holnap. Ki tudja, hogy lesz-e holnap az emberiség számára. Ki tudja, hogy mikor jön vissza Jézus Krisztus. Ki tudja, hogy meddig élsz. Lehet, hogy holnap elüt egy autó, és bár ne történne így, de nem tudjuk. De ma van az üdvösség napja. És imádkozni fogok. Kérlek, hogyha ha Jézus Krisztus szeretnéd befogadni a szívedbe, és szeretnéd, hogyha örök életed legyen, akkor mondd utánam, akár magadban, akár hangosan, nincs jelentősége, Isten mindenhol ott van, és hallani fogja. És ez az ima érvényes rád most is mindörökké. Drága Jézus, az egész életemet eddig nélküled töltöttem, és a szívemben van egy késztetés rá, hogy tudom, hogy keresel engem. Szeretnék válaszolni a keresésedre. Szeretnék kimenekülni a reménytelenségből. Szeretném otthagyni a véges életemet. Szeretnélek próbára tenni, Jézus. Mert a Bibliában azt mondod, hogy te szereted, hogyha próbára tesznek. Tedd próbára Istent. Ha úgy érzed, hogy eddig Isten tett próbára téged, most fordíts ezen. És tedd próbára az ígéreteit. És mondd ezt a szívedben, hogy Jézus, kérlek, gyere be az életembe. Szükségem van rád. Ments meg engem. Tegyél engem olyan emberré, amilyennek te szeretnél látni engem. Szeretném otthagyni az eddigi utaimat, mert azok igazán zsákutcába visznek. Szeretnélek próbára tenni téged, milyen veled élni. Mutasd meg nekem magad, kérlek. Mutasd meg azokat a dolgokat, amikről ezek az emberek beszélnek, ezek a keresztények. És kérlek, költözz a szívembe, és tégy csodát, és változtass meg engem. És ha majd meghalok, akkor vigyél magaddal, ahogy ígérted, mert már hajlékot készítettél nekem, örök hajlékot a mennyben, és hadd éljek veled ott örökké. Köszönöm, Jézus, az áldozatodat a kereszten, és elfogadlak téged személyes megváltómnak. Köszönöm a kegyelmedet, Jézus, hiszek benned. A te nevedben imádkoztam. Ámen. És hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és egy nagyszerű hétvégét kívánok mindenkinek. Most jön egy hosszú hétvége, úgyhogy mindannyiótoknak, akik hallgattok minket az interneten, hogy Isten áldjon bennünket, és el vagyunk bocsájtva.